kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az igéret és alapigét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumából a 14. fejezetből, az első 4 versben a következőképpen. Amikor egyszer szombaton Jézus bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Íme ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól, szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? De ők hallgattak, erre kézen fogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt, vajon ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Urunk, szentelj meg minket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban ez egy nagyon csodálatos Jézusi történet, mint általában a Jézusi történetek. Bele is szeretnék vágni mindjárt a közepébe. Egy lakomára hívták meg az Úr Jézust, egy fő farizeus, egy vezető ember, egy gyülekezet vezető embere. Egy olyan társaságban hívta meg az Úr Jézust, ahol nem úgymond a számkivetett és megvetett emberek voltak, hanem azok, akik igen, ezekkel az emberekkel jó leülni egy asztalhoz. Mennyiszer gondolkodunk, testvéreim, mi is így, hogy igen, hasonszőrekkel szeretünk mi együtt lenni. Azt is lehet mondani, hogy mai nyelven fogalmazva, hogy egy válogatott társaság volt, nagyon sokszor halljuk azt, hogy VIP, hogy VIP listán van valaki, a különlegesen fontos embereknek a rangsora és népsora, akik nagyon fontosak, kiemeltek. Ezeket lehet kényeztetni, és lehet fehér asztal mellett sok mindenre jutni, ilyen tárgyalási technikák léteznek. Azt kell mondani, hogy ez is egy ilyen együttlét volt, amire meghívják az Úr Jézust, és már mindjárt kérdésünk lehet az, hogy hogyan jelenhet meg egy ilyen társaságban egy vízkóros ember. Nem akarom ezt részletezni, ezt a betegséget, nagyon jól tudjuk, hogy akinek a vízzel problémája van, az felpüffed. Ez is egy ilyen ember volt, szemesen kellemes látvány ez. Hát még annak az embernek elviselni ezt a helyzetet, nem csak a fizikai kinézetével van itt gond, hanem nehéz a mozgása. Hogy kerül ebbe a jól őrzött házba, hiszen egy felső 10.000-hez tartozó ember, egy vezető ember, akkor sem volt más az egyházi struktúrában és hierarchiában, hogy jól éltek, egy jól őrzött házba, hogyan tévedhet be egy ilyen ember, aki nem való ebbe a társaságba? Hát úgy, hogy beszédes mondatok vannak és szavak vannak ebben a leírásban. Figyelték, meglesték az Úr Jézust. És ebben a mondatban benne van az, hogy igenis, behívták ezt az embert szándékosan, hogy vajon mit fog tenni az Úr Jézus, hogyha meglátja ezt az ember. Ott van a lakomán, szembe kerül, és mit tesz az Úr Jézus? Mit tesz az Úr Jézus? Isten parancsa alapján meggyógyítja. Valahol azt gondoljuk, hogy már megint provokál, már megint szembe megy azzal, ami a megszokott, már megint az ellenkezőjét teszi annak, ami jó bevált. De hát ezt akarják egyesek, hogy végre rajta kapjuk, végre elkapjuk, nyakon csípjük, és aztán vihessük a bíróság elé. Végre lebukik megint. Az Úr Jézus úgy van a kereszt felé, elmegy egy lakomára, nem véletlenszerű, amit tesz, hanem Isten parancsa alapján. Tervszerűen cselekszik, az Isten tervével belesimul az Úr Jézus. Jézust provokálni akarják, vajon meggyógyítja, szombat van, vajon belefut ebbe a keretcébe. Jó ürügy lesz ismét, hogy vádolhatjuk őt. Jó ürügy lesz ismét arra vonatkozóak, hogy ne fogadjuk el azt, amit ő mond, hanem ragaszkodjunk ahhoz, ami a mi elképzelésünk, amiben eddig éltünk. A beteget Jézus ellen akarják felhasználni, és ebből fakad a betegnek a gyógyulása. Milyen csodálatos dolog ez. Rosszat terveznek, az Úr jóra fordítja ennek a betegnek az életében, és azoknak az életében, akik figyelnek arra, amit az Úr Jézus mond. Jézus meggyógyítja ezt a beteget, és helyre utasítja a vendéglátóját, és ezt a díszes társaságot, ezt a VIP-s embertömeget. Nem lehet tudni, mennyien voltak, de biztos lehettek jó sokan. A fő farizeus, a vendéglátó, a törvénytudó, ez egy nagyon okos ember volt, hiszen nem akárki lehetett. a zsidók között vezető ember. Éppen ezért Jézus két dolgot kérdez. Megkérdezi, hogy szabad-e szombatnapon gyógyítani. Másik dolog pedig az, hogy ki az közületek, akinek, hogyha az ökre, vagy a szamara gödörbe vagy kulba esik szombatnapon, nem húzza el ki. Ki az közületek? Az ige is írja azt, hogy nem tudtak erre mit válaszolni. Nem tudtak erre a kérdésre felelni. A szombatnap kérdése körül folyik a vita. Nekünk is tisztában kell lennünk ezzel a kérdéssel. Mert nekünk is tudnunk kell, hogy Istennek mi a rendelkezése a szombatnappal, vagy az ünnepnappal kapcsolatban, és a kettőt nem szabad összekevernünk, hogy szombat, vagy vasárnap, vagy ünnepnap. Mert ránk is vonatkozik a tíz parancsolat azon mondata, hogy szenteld meg az ünnepnapot. Na most szombatot, vagy vasárnapot? Nagyon fontos kérdés ez. Vagy milyen napot, hogyha napról beszélünk is, naphoz akarjuk minden áron kötni magunkat? A legáltalánosabb nézet az, hogy ami a zsidóknak a szombat, az nekünk a vasárnap. Felejtsük el gyorsan ezt a dolgot. Mert nem így van. Mert nem így van. Mert ami a zsidóknak a szombat volt, az már érvényét vesztette, és talán meg fogjuk érteni Jézus válaszából is, a Jézusi igékből mindezt. És nem azt jelenti számunkra a vasárnap, amit a zsidóknak a szombat. A szombatnapnak a magyarázatát meg kell néznünk, és meg kell néznünk, hogy mit jelent a szombatnap. Az Ószövetség népének elrendelt szombatnap mit jelent? Oka van annak, amit az Úr Jézus tesz, hétszer jegyzi fel a Szentírás azt, hogy szombatnapon gyógyított. És nem csak gyógyítottak, hanem kalászt téptek, és még sok minden más csináltak a tanítványok. Tehát az Úr Jézus nem véletlenül teszi azt, amit tesz. Valamit meg akar értetni az Úr Jézus. És valamit velünk is meg szeretné értetni az igén keresztül. Mit kellett, illetve mit nem kellett cselekedni a zsidóknak szombaton? Először ezt kell látnunk. Milyen előírások voltak a zsidóknak a szombatnapot illetően? A nyugalmat jelentette elsősorban a zsidó ember számára a szombat. Nem volt szabad háborúzni, és jelentette a békességet másodszorban. Harmadik dolog pedig, ami nagyon fontos volt a nyugalom és a békesség mellett, az az volt, hogy Isten igével kell foglalkozni, és ezért egybe kellett gyűlnie az Izrael népének, a gyülekezetnek is igét kellett hallgatnia, igét kellett olvasnia. A szombatnap az egyenlő volt a zsidó ember számára az igével. A szombat akkor békesség, nyugalom és az ige hallgatása, ige olvasása. Jézus azt tanítja, hogy a szombat az embereknek adatott a szombatnak. Ajándékba adatott az embernek. A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Azt mondja még az Úr Jézus, hogy tehát az ember fia ura a szombatnak is. A szombatnapot csak Jézusra nézve érthetjük meg. Önmagában nem érthetjük meg ezt a szombatnapi jelentést, a szombatnapnak a titkát. Isten a szombatnappal nagyon fontos dolgra akarta tanítani Izraelnek a népét. Többször beszélünk arról, hogy Jézusnak előképei vannak Izrael népének történetében. A legutóbb beszéltünk arról néhány hónappal ezelőtt, amikor Jézus főpapi áldozatáról volt szó, hogy Jézus golgotai kereszt halálának az előképe az, amikor a pap leöli az áldozati bárányt, bűnvallás közepette kifolyatják a vérét, és a mi bűneinkért folyik ki az áldozati báránynak a vére. Ezt gyakorolják minden páska ünnepen, ezt gyakorolták, azonban eljött az Úr Jézus, és már nincs erre tovább szükség. Miért? Mert előképe volt az Úr Jézus golgotai kereszt áldozatának, a páska bárány leülésének a liturgiája. Azért gyakoroltatta Isten velük, hogy felismerjék Jézusban, Jézus a történt dolgokban, mindabban, amit az Úr Jézussal cselekedtek, felismerjék a megváltót, a messiást. És odáig volt csak jelentősége ennek a kultusznak, a páska bárány leülésének. Ma már nincsenek jelentősége, és érthetetlen az, hogy miért veszünk részt, ha részt veszünk keresztény emberként páska vacsorán. Nincs jelentősége, mert az Úr Jézus eljött. Ugyanígy van a szombatnappal is. Isten valamit ezen keresztül meg akar tanítani az ő népének. Gyakoroljátok be magatokat a békességbe, a nyugalomba és az ige hallgatásba, mert így várjátok Jézusnak az eljövetelét. Mert el fog valaki jönni, aki békességet, nyugalmat fog számotokra adni. És erre fel kell készülni, és hogyha el fog jönni, akkor felismerjétek őt. Ezért adta Isten a szombatnapnak a törvényét. Ezért adta Isten az emberek számára azt, hogy szombaton pihenni kell, és nem csak pihenni, hanem nyugalommal kell lenni, békességben kell lenni, és igét kell hallgatni. El fog jönni a Messiás azért, hogy felismerjétek, és ezt a szombatnak egy eszköz ahhoz, hogy begyakoroljuk magunkat, hogy amikor majd eljön, akkor felismerjük őt. Ez egy tárgyi tanítás, ez egy kézzelfogható felkészítése Istennek, az ő népét felkészíti a Messiásnak a befogadására. Az ószövetségi szombat Jézusnak az előképe, jele és jegye, ezért ki a proféta könyvében a 20. fejezet 20. versében ezt olvashatjuk, és ez az én szombat, és az én szombatjaimat megszenteljétek, hogy legyenek jelül köztem és ti közöttetek, hogy megtudjátok, én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Mit mond az ige? Azt mondja, hogy ez jel, ez jegy. Tehát nem ezért vagyunk, hanem ez egy eszköz abban, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Mi tehát a szombatnap egy jel, egy jegy, egy Jézusra utaló jel az Ószövetség népe számára. És amikor eljön az Úr Jézus, akkor ez a jel értelmét veszti. Úgy, ahogyan a páskabáránynak az áldozata, a páskabáránynak a leülése értelmét vesztette, úgy ez is értelmét veszti. Értelmét veszti a szombatnapnak, a szombatnapnak tulajdonított összes jelentőség. Nincs értelme, mert aki miatt ünnepelni kellett, aki miatt Isten adta, az eljött. Jézus megragadható és felismerhető. És aki nem ismerte fel, és továbbra is ünnepli, ma is aki a szombatot ünnepli, vagy ne talán a vasárnapot szombatként értelmezi, szombatnapi töltettel, az megsérti az Úr Jézust, tagadja Jézusnak az eljövetelét, és átok alatt van. Ezt nem én mondom, ezt az Isten igéje mondja. És világosan kiderül ebből. A farizeusok nem látták azt, amit az Aksimeon látott, látták az én szemeim a te dicsőségedet, de nem csak ezt mondta, hanem azt mondja Máriának, hogy íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. Ezt mondta Simeon, amikor ott volt a templom ajtóban, amikor az Úr Jézus 8 napos korában elvitték bemutatni a templomba. Simeon felismerte, eljött a Messiás, felismerte, hogy Jézus az, akiről szó van. Jézus a jel. Minek a jele? Az, hogy elközelített az Isten országa. Az, hogy mindaz, ami le van írva, az igaz a Szentírásban. Mindaz, ami az ígérete az Istennek, az igaz. Igaz az ítélet is. Jézus azért jött el, hogy ítéletet hozzon, ítéletet tartson. Mert miért nincs igaza a farizeusoknak? Azért, mert Jézus eljött. Nincs tovább érvényben az, amit ők tartanak és tartottak. Isten eddig az ő népét a törvény tekintetében mérte, azt mondta, hogy az az igaz ember, aki a törvényt betartja. De most, hogy megjött az Úr Jézus, most a Jézushoz való kapcsolatban méri meg az ő népét. És az embereket így vizsgálja. Nem azt mondja, hogy ki tartja be a 10 parancsolatot, mert rájövünk arra, hogy képtelenek vagyunk erre, hanem azt mondja, azt kérdezi, hogy ki neked az Úr Jézus? Kinek mondotta az ember fiát? Ezen áll vagy bukik a mi örök életünk vagy üdvösségünk. Ezen méri meg a mi életünket Isten. Azt is lehet mondani, hogy a szombatnap érvényben volt, de most már nincs érvényben, a szombatnapnak a törvénye. Jézus beteljesítette ezt az előjelet, és az ő eljöveteléig részleges volt minden. Ott van az ige az 1 Korintus 13.10-ben, de mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Hát itt egy rész szerint való dolog eltöröltetett. Páskabárány áldozata, Jézus áldozata egyszerű és megismételhetetlen, nem kell áldozni, meg ilyen dolgokat bemutatni, nem kell a szombatnapot így ehhez ereven így ragaszkodni, ahogyan ezt betartották. A Galatákhoz írott levélben a törvény és az evangéliummal kapcsolatos vitára ad feleletet Pál apostol, és a Galatákon látja azt, hogy kezdenek visszahajlani a törvény cselekvéséhez, és nem a Jézusban való szabadságban élik az életüket. És ezt írja számukra, most azonban, hogy megismertétek az Istent, miért tértek vissza a gyarló elemekhez, melyeket megint újra szolgálni akartok, megtartjátok a napokat, hónapokat, az esztendőket, féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam értetek. Eljutottak a Jézus Krisztusban való hitre, és visszaestek a törvénykezés bűnébe, visszaestek abban, hogy sokkal fontosabbak a napok, a törvényi rendelkezések, mint az Úr Jézushoz való kapcsolat. Mit mond ki Pál apostol? Aki Jézus testetöltés után, az ő testetöltése után nem veszi észre, és Jézus helyett más gyakorol, másba látja az üdvösséget, az hamis úton van. Ne az előjelekre gondoljanak, hanem az élő és feltámadott Jézusra tekintsenek. Hiába fáradoztam, mondja Pál apostol, ha mégis visszaestek, és az Ószövetség szintjén éritek az életeteket. Tisztán kell látnunk, hogy számunkra is, hogy mit jelent a keresztény vasárnap. A vasárnap az nem szombatpótlék, testvéreim. A keresztény ünnep és a keresztény ember, a Jézussal élő ember életének a középpontjában, ünnepének a középpontjában is, nem csak az életének a középpontjában is, az Úr Jézus áll. Ezért van az, hogy hívőkörökben, ahol komolyan gondolkodnak, nem lakodalmat tartanak, hanem mennyegzőt tartanak. A lakodalom, a mennyegző, az nem az ifjúpárról szól, hanem az ifjúpárnak az egybekelése alkalom arra, hogy az Úr Jézust ünnepeljék. És az Úr Jézus álljon a középpontban. A hívő ember életében az Úr Jézus áll a középpontban. A születésnap alkalom arra, valakinek a születésnapja, hogy hálát adjanak, és magasztalják, és ünnepeljék az élő és feltámadott Úr Jézust. A ballagás, a házassági évforduló, és lehetne sorolni ezeket az ünnepeket, a keresztelő. Nem az újszülöttről szól, hanem lehetőség és alkalom arra, hogy áldjuk és magasztaljuk Jézust. Ezért vannak ezek az alkalmak. Mert aki Jézus nélkül ünnepel bármit is, az átkozott Isten előtt. És ezt megint nem én mondom. Amikor cél vagy az eszköz összecserélődik az életünkben. A keresztény ember azt a napját szenteli Istennek, amelyiket akarja, erre szabadságunk van. Hát hányan dolgoznak ma is? Szerencsétlenek, ugye? Gondoljuk, a pogányok elmen dolgozni. A keresztény ember ismétlen azt a napját szenteli az Úrnak, amelyet akarja. Hogy miért van ez a vasárnap? Erre is keressük talán a választ. A keresztény ünnepek az új szövetségben vannak megalapozva, és nincs előírva az, hogy vasárnap kellene együtt lennünk. Hát hiszen kezdetben az ősgyülekezet minden nap Isten tiszteletet tartott. Minden nap összegyülekeztek. Aztán sok minden közrejátszott az ő életükben. Üldözték őket, verték őket, ütlegelték őket. És aztán összejöttek azon a napon, amit a hét első napjának nevezünk, hogy erre, ezen a napon támad fel az Úr Jézus is, ekkor emlékezünk és áldjuk és magasztaljuk együtt az Úr Jézust, hogy ő él. Ezért lett állandósult ez a vasárnapra, a hét első napjára. Aztán, hogyha ehhez ragaszkodni akarunk, akkor melyik most a hét első napja igazából véve? Átkos rendszer után, amit átneveltek az életünkben. De a hét első napja a hétfő. Nem? Hát akkor, hogyha ezt szó szerint veszük, akkor hétfőn kellene istentiszteletet tartanunk. Na de ki tudna eljönni? Hát akkor már nem tudunk megfelelni, hogyha ez az Isten rendelkezése ennek. Hát akkor önmagának ellent mond a Szentírás. A keresztény ember azt a napot szenteli az Istennek, amelyeket akarja, egy biztos szentelje. Azt jelenti, hogy azt a napot adjam oda, azt az órát adjam oda, mert arra nekem szükségem van, mert azon keresztül, igén keresztül Isten szólni akar hozzám. A vasárnap az ige által elrendelt újszövetségi ünnep, az Úr napja, és hát ez nem biztos, hogy vasárnap kell, hogy legyen. Amikor én az Úrnak szentelem azt. Az a nap, amelynek középpontjában az Úr Jézus áll. Éppen ezért a keresztény ember élete Isten tisztelet. És ebben az Isten tiszteletben vannak úgymond szürkébb napok, és vannak ünnepélyesebb napok, amikor összegyülekezhetünk. Az, hogy a társadalmi rend így van, hogy vasárnap a szabad nap, a hétvége, azért van az, hogy mi ekkor tudunk összejönni, mert ekkor tud összejönni a gyülekezet. De a netán talán a kormányunk úgy gondolkodik, és azt mondja, hogy szerda lesz a szabad nap, akkor szerdára fogjuk áttenni. És semmi megbotránkoztató nincs ebben, mert ekkor tudunk együtt lenni. ekkor tud együtt lenni a gyülekezet, és együtt örvendezi Jézusnak. Az új szövetség népe szabad abban a kérdésben, hogy mikor gyülekezzen össze. Lehet hétközben is, hiszen ezért jövünk össze Biblia órára. Lehet reggel is, lehet este is, lehet délután is. Testvérek, szabadságunk van ebben. Régen rossz, hogyha valakit ennek alapján ítélünk meg. A jó rend köt bennünket, mivel a vasárnap a szabad, ezért tartunk Isten tiszteletet ma is, ezen a mai napon is. De mi is az Isten tisztelet? Fontos ezt tudnunk. Dicsérjük és magasztaljuk az Úr Jézust. Együtt vagyunk, örvendezünk Jézusnak és örvendezünk egymásnak. Hallgatjuk az ő igéjét, élünk a szentségekkel. Ma az Úr vacsorát vehetjük magunkhoz. Élünk a szentségekkel, vesszük azt a mi üdvösségünkre, vesszük Jézus testét és vérét bűneinknek a bocsánatára. Jézus szombatnapi gyógyításának van egy nagyon mély üzenete is. Jézus itt valami egészen komoly dolgot jelentve, az ő totális igényét az emberre vonatkozólag. Totális igénye van Jézusnak a mi életünkre. Ő ura a szombatnak, és ő ura akar lenni a mi életünknek. Isteni igény bejelentése ez. Mi a lelki és gyakorlati üzenete mindennek? A keresztény ember nem ünnepel szenteket, mert az Úr Jézuson kívül nem ünnepelhet mást. Kizárólag Jézust, nem embereket és nem emberi teljesítményeket kell, hogy ünnepeljünk. Nagyon fontos akkor, amikor az emberi teljesítményeket oly nagy szerepet tulajdonítunk. Amikor el lehet talán mondani egyházban is azt, jel dicsérjük Isten kezdetű énekünknek a szövegére átváltoztatva, hogy jel dicsérjük egymást. Amikor folyik az öntöményezés, amikor folyik a egymás előtti leborulás, kizárólag az Úr Jézus előtt kell, hogy leboruljunk. Ez így nagyon furcsán, hogy kell. Nekem szükséges. Nem kell. Hanem így van áldás és békesség az életemnek, hogyha leborulok ő előtte. Az ő nagyságáért, az ő hatalma előtt is kérem az ő segítségét. Áldom és magasztalom az ő szabadításáért. Miért volt Jézus ennyire radikális, és miért ennyire radikális Jézus? Miért ennyire komoly és ennyire ellentmondást nem tűrő ez, hogy totális igénye van Jézusnak a mi életünkre? Egy képet mond az Úr Jézus a második kérdésben. Ki az közületek, akinek, hogyha a szavara vagy az ökre gödörbe esik, nem húzza el ki azonnal? Hát az Úr Jézus, ha képet mond, akkor valamit mondani akar. Nem csak a szamáról meg az ökörről van szó, hanem az emberről van szó, akit nagyon sokszor szemléltet úgy a Szentírás, hogy gödörben van. A bűn mélységében olvashatjuk és hallhatjuk a temetéseken általában, nem mindig lelkésztőttük, hogy le is oltát olvassa. A mélységből kiálltok hozzád, Uram! Uram, hadd meg hangomat, ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kiállhat meg előtted! Mélységben van az Isten nélkül élő ember. Gödörben van, kútban van, el lehet jól képzelni ezt, aminek olyan a fala, hogy nem lehet rajta kikecmeregni. Ezek a kutak, amelyek voltak annak idején Jézus korában, ezek nem olyan kutak voltak, hogy egyenes a fala, aztán van egy-egy rücsök, és ki lehet belőle tapaszkodni, hanem volt egy keskeny szája, és befelé üreges volt. Hát azon meg végképp nem lehetett kikapaszkodni. Aki kutban van, annak segítségre van szüksége. Kötélre, vagy kézre, hogy felhúzzák egy kézzel. Nagyon mély mondani való van emögött, amit az Úr Jézus mond. Isten ígérte Jézust, várták őt, ezért volt a szombatnap, eljött Jézus, és átszögezett kezét nyújtja a bűnbe esett embernek. És amikor a bűnben vergődő ember kiáll Jézushoz, Jézus nyújtja az ő kezét, és ennek nincs időpontja. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, amikor rádöbbensz arra, hogy a bűnnek a gödrében vagy, és áborít téged minden. És nem az van, hogy délután kettőkor, vagy szombatnapon, vagy vasárnap megszabadítalak, és te dicsőítesz engem, hanem mikor? Amikor rádöbbensz a te elveszett, elesett Jézus nélküli állapotodra, és mindarra, hogy hová tart a te életed. A bűnnek az eredeti szava azt jelenti, hogy mellé nyúlni. Azt jelenti az eredeti szövegben nem is a mellé nyúlás, hanem inkább azt, hogy mellé célozni. Közel van a kettő egymáshoz. Előveszem a nyílvesszőt, célzok, és nem találok bele a körbe, vagy amit éppen megcéloztam. Mellé lőttem, mellé nyúltam. A bűnben vergődő ember, mert mindannyian azok vagyunk, nagyon mellé tudunk nyúlni, amikor nem Jézusnak a kezét fogjuk meg, hanem próbálunk magunktól kikecmeredni. Mellé nyúl az ember. Nem találunk célba, nem találjuk el Jézusnak a kezét, amelyel felénk nyúl. Jézust megragadni, a bűnbocsánatot elfogadni, őt áldani, őt magasztalni. Isten erre hív bennünket. Nehogy elvétsük Jézusnak megragadni a felénk nyúló átszögezett kezét, ami a mi bűneinkért szögeztetett át. Így ad megoldást Jézus a mi számunkra. Így ad szabadulást. Nyújtja az ő kezét, hogy elfogadjuk a bűnbocsánat drága ajándékát. Kérdés az, hogy belátjuk-e, hogy erre szorul az életünk. Kérdés az, hogy meg tudjuk-e konkrétan nevezni, ami miatt most ködörben érezzük magunkat. Meg tudjuk-e mondani azt, hogy mi miatt vergődünk, mi miatt van keserűség a szívünkbe, mi az, ami elválaszt bennünket Istentől és embertársainktól, és ezzel oda tudunk-e nyúlni Jézushoz. Kérdés az, hogy nem magunk akarunk-e megoldást találni a Jézusi megoldás helyett. Isten ezt kínálja. Ezen a szombatnapi kérdésen keresztül akarja elérni a mi életünket. Jézust azért küldte, hogy segítsen. Mikor? Amikor meglátjuk ennek a szükségét. Kiállhatunk hozzá, és elfogadhatjuk az ő kegyelmét. Élhetünk a bűnbocsánat drága ajándékával is. Megtisztulhat az életünk. És kijöhetünk abból a gödörből, ami a bűn mélysége. És Jézus az, aki nem csak, hogy kihúz bennünket, és azt mondja, hogy most már kín vagy, mehetsz, ahova akarsz, hanem tudja és látja a mi emberi valónkat, hogy szüksége van arra, hogy fogja a mi kezünket továbbra is. És ez nagyon fontos dolog. Ne elégedjünk meg azzal, hogy Jézus kihúzott bennünket, hogy már átmentünk a keskeny kapun, maradjunk ezen a keskeny úton. Átmentünk a szoros kapun, maradjunk a keskeny úton. És ez egyedül Jézussal lehetséges. Átmentünk ezen a kapun. Ez is megint egy újra és újra visszatérő kérdés. Elfogadtuk-e már Jézus felénk nyúló kezét, az ő bűnbocsátó szeretetét és jutalmát? Tehetjük ezt, és megújult a mi életünk. Amen. Úr Jézus, áldalak és magasztalak azért, hogy te észreveszed a mi gyötörödésünket, vergődésünket, mindazt, amit a bűnökhöz, hogy mellé nyúlunk, hogy mellé célzunk, hogy bizonytalantalan előttünk minden, próbálunk a saját fejünk szerint megfelelni te neked, megfelelni az elvárásoknak, de ez nem működik, nem megy. Uram, add, hogy rádöbbenjünk, hogy nem magunkra tekintsünk, hogy nem várhatunk mástól segítséget, csak egyedül te tőled, és te azért jöttél, hogy kiemelj, hogy felemelj, hogy lábunkat biztos sziklára állítsd, hogy örök életünk és üdvösségünk legyen, hogy a kárhozat állapotából kiszabadíts. Úr Jézus, add, hogy ne adjunk mi másnak dicsőséget, csak egyedül te neked. Így kérlek, hogy munkád a mi szívünkben, életünkben azt, hogy felismerjük szent lelked által mindazt, ami elválaszt tőled, rádöbbenjünk a mi mélységes, mély állapotunkra, arra, hogy hol tart a mi életünk te nélküled. Uram, add, hogy ne csapjuk be önmagunkat, hanem merjük felvállalni alázattal, bátorsággal azt, hogy rád szorul az életünk, és azt, hogy tudjuk megnevezni konkrétan mindazt, ami miatt mélyen vagyunk, ami miatt nem fejlődhet az életünk, ami miatt beszűkült a mi életterünk, ami miatt nincs kiteljesedés és nincs áldás a mi életünkben. Köszönöm, hogy hallhattuk a te ígéret. Köszönöm, hogy te szabadságra hívsz. Köszönöm, hogy te szeretetet és békességet akarsz ajándékozni mindannyiunk szívébe. És köszönöm, hogy te most is megoldani akarod a mi életünket. Leoldani mindazt, ami megköti a mi életünket. Meg akarod bocsátani azt, amit bűnként hordozunk magunkban. Mindazt, amit meg tudunk nevezni, ki tudunk mondani. Kimondhatjuk neked, és elfogadhatjuk a bűnbocsánat drága ajándékát, és ezáltal miénk lehet a te ígéreted, az örök élet, üdvösség, és részesedhetünk abban a gazdagságban, amit a te országod jelent. Úr Jézus, jól látod a mi személyes szükségünket, személyes életünket, hogy mennyire reát szorulunk. Adj bátorságot, hozzád kiáltani a nyomorúságban, és add, hogy tudjuk megtapasztalni a te szabadításodat, és tudjunk áldani, dicsőíteni, magasztalni téged ezért. Köszönöm, hogy így van gondod ránk ezen a mai napon is. Amen.